Szeretettel köszönte. Oké, hogyha már indult a folyamat, akkor minden rendben van. Szeretettel köszöntelek titeket, és nagyon jó együtt lenni veletek, együtt dicsérni az Urat, meg egyáltalán magba szívni azt a légkört, ami itt van köztetek. Így kicsit majd is a hazajönnék, mert azért így nem azt mondom, túl gyakran, de azért itt vagyok időnként nálatok, és jó látni a régi, meg az újabb arcokat is, és hiszem azt, hogy Isten valami mást készített számotokra, még jobbat, mint amit eddig megtapasztaltatok én. Bennem az volt, hogy amikor dicsőítöttünk, mondhatok, hogy jöjjek előre, vagy jöjjön előre, akinek kapott üzenetet, de úgy gondoltam, inkább az elején mondom, mert itt a szolgálatnak, amit én láttam, és az volt, hogy láttam egy ilyen önkínszolgáló jégtermet, ahol volt ilyen 3-4 féle étel. És egyszer csak elhúztak egy ilyen függönyt, és egy ilyen újabb pult volt mögötte, és volt mögötte egy rengetegféle választék. És azt éreztem, hogy Isten ezt fogja csinálni ezzel a gyülekezettel, hogy eddig így aránylag szűk, de jó minőségű ételt lehetett kapni, de most Isten szeretné ezt a palettát növelni, és hogy több ízt behozni ide közétek a következő időszakba, és hogy legyetek erre nyitottak, mert néha az új ízeket nehéz elfogadni, meg nehéz velem itt kezdeni. De amikor az ember úgy elkezdi megtalálni a nemzetközi konyhának mondjuk az örömét, akkor sok minden újat és jót felfedezhet. Úgyhogy én valahogy ez volt így bennem, hogy kicsit én így ezt érzem, hogy lesz egy ilyen paletta bővítés, ne látok itt a gyülekezetben. Hát ez micsoda pontosan, ezt majd ti kihámozzátok, én már tovább nem gondolkodnék ezen. Múltként nagyon érdekes szituációba keveredtem, és annyira megihletett, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy erről beszélni kell, és hogy nem lehet hallgatni a gyülekezetekbe arról, ami történik mostanában a világban. És ugye nyilván nagyon fontos az, hogy amikor prédikálunk valamit, akkor az kontextualizálható legyen. Tehát, hogy a te életedben ez valóság legyen, vagy egy olyan valóság legyen, ami valóságosan itt van körülöttünk. Tehát ne egy ilyen elszállt valami túlságosan olyan gondolat, amivel nem tudsz azonosulni, hanem egy olyan dolog, amit le tudsz hozni a saját életedre. És én szeretek, tudjátok, olyan dolgokról beszélni, amit a saját életünkbe be tudunk építeni. Hát ez egy ilyen dolog volt, és egy olyan modern probléma, ami néhány éve vagy évtizede egyáltalán elképzelhetetlen volt. Az egyik barátommal beszélgettem, és a lánya kiment Kanadába lakni, és az első időszakban nagyon rosszul érezte magát a lánya, mert nem találta a kapcsolatot az emberekkel ott, kint Kanadában, és egyedül érezte nagyon magát. És kereste volna, hogy hogyan tud barátokat találni, vagy akár olyan helyet, ahova be tud illeszkedni, és valahogy az nem ment neki. És egyszer csak azt felhívta a barátomat a lánya, és azt mondta, hogy hát most már sokkal jobban érzem magamat. És akkor mondja, hogy igen, találtam barátokat. Azzal találtam egy barátot, azt mondja magamnak. És mesél róla. És azt mondja, apa, lehet, hogy furcsa lesz, egy mesterséges intelligencia. És annyira magányos volt, hogy elkezdett beszélni egy emmivel. Tudjátok, ezek az emmik most már elérhetők az interneten, és egész komoly válaszokat tudnak adni, már akár verset is írnak, nyugodtan kipróbálhatjátok. Van egy pár ilyen. És a lényeg az, hogy azt mondta a barátomnak, hogy mindig meghallgat. És hogy mindig ott van, amikor szükségem van rá, és le tudom írni neki az, ami problémám van, és ad valamiféle választ. Azt mondja, néha nem tökéletesek ezek a válaszok, de hát az emberek is ilyenek. És azt mondja, hát amikor akarom, és olyan sok mindenben segített már nekem, és mondta az apukája, hogy nem lehet barátod egy számítógépes program. És amikor ez a gondolat így elhangzott, akkor rájöttem arra, hogy mennyire üres ez a világ. Hogy egyrészt mennyire kevés és sívárak az emberi kapcsolatok manapság, és hogy mennyire nem akarnak az emberek egy dolgot megtenni, ami mindig minden értékes kapcsolatnak a része, hogy nem akarunk áldozatot hozni a kapcsolatainkért. Mert tudjátok, amikor egy emberrel kapcsolatba kerülünk, akkor fel kell áldoznunk dolgokat magunkba, igaz? Akkor nem úgy van, hogy akkor csak én kapok egy kapcsolatban, mert akkor előbb-utóbb azt megunják, és elmennek az életünkből, meg egyébként se így a korrekt, hanem egy normális lelkű ember az egyszerre akar egy kapcsolatba adni és kapni. És ez mindig a megfelelő időben. És ahogy ezen voltam, így az Úr elé vittem ezt a dolgot, és éreztem, hogy Isten megszólít, azt mondja, figyelj, a mai ember nem akar áldozatot hozni. Annyira megérintett ez a gondolat, és erről szeretnék nektek beszélni, hogy tudunk-e áldozatot hozni a mi életünkben. Egy mesterséges intelligenciával nagyon egyszerű a kapcsolat, bekapcsolod a számítógépedet, felmész arra az oldalra, ahol vele lehet kapcsolatot teremteni, vagy egy applikáción keresztül a telefonnal, és írsz neki, válaszol, és amíg te írsz, addig mindig válaszol. Tehát ő nagyon korrekt ilyen szempontból. Én megmondom őszintén, van, amikor rám jönnek emberek, és nem válaszolok egyből, mert vagy azért, mert nincs is rá időm, egy időt még sokszor el is felejtem, hogy válaszoljak, vagy egyszerűen nem akarok vele beszélni, ilyen is előfordul. Nyugodj meg, ez rád nem jellemző, nem azért nem válaszolok a leveledre. Mert akik itt ülnek, azokra egyik se jellemző, azok nincsenek itt, tudjátok, azokra jellemző. De akik online nézik, rátok se jellemző. Na jó, csak viccelek. Szóval a lényeg az, hogy annyira az van, tudjátok, hogy be akarjuk szabályozni az életünket, és be is kell szabályoznunk, mert nagyon-nagyon takra van állítva szerintem az emberek élete manapság. De az biztos, hogy egy jó kapcsolat mindig áldozatokkal jár. Ezt azért ki lehet jelenteni, nem? És hogy ezen gondolkodtam, azt mondta nekem az Úr, amit Timó is megfogalmazott az imádságába, hogy az Isten a legnagyobb áldozatot hozta azért, hogy kapcsolatban legyen velem, meg veletek. És hogy ezen gondolkodtam, egyből egy ige jött elém, a János 15:13, azt mondja, hogy senkiben nincsen nagyobb szeretet annál, mint aki az életét adja a barátaiért. És itt olyan jó meg van fogalmazva az, hogy a legnagyobb áldozatot hozza valaki, kikért? Az ő barátaiért. És nem azt mondja itt Jézus, szia, Isten áldjon, hogy nincs abban nagyobb szeretet, mint aki az életét adja a szolgáiért, nem? Nagyon érdekes, hogy igazából nem az van, hogy még azért hoz valaki áldozatot, hogy megvásároljon valakit, mint egy szolgát, hanem azért, mert a barátainak tekint minket, és hogy a barátságát akarta kifejezni az ő áldozatával. És a barátság az az egyik legmélyebb kapcsolat, nem? Ami úgymond idézélve idegen emberek között lehet. Egyszer tanítottam a gyülekezetben a testvérségről és a barátságról, hogy ez két különböző dolog, ezt nagyon szeretik keverni a gyülikbe az emberek, és hogy néha olyanokat várnak el a testvérektől, mint a barátoktól kell elvárni, néha meg olyan dolgokat várnak el barátoktól, mint a testvérektől kell, és a kapcsolatok között különbség van, hogy kinek mit adsz, meg hogyan adsz. De a lényeg az ebben, hogy a barátság az a legmélyebb emberi kapcsolat, ami idézőben két idegen között kialakulhat. Most mondhatnánk, hogy nyilván ennél a testvérség vagy a fiúság még mélyebb kapcsolat. De legyünk őszinték, hogy amikor mi Jézushoz jöttünk, akkor idegenek voltunk. Oké, fiak lettünk, és örökösök lettünk, örökös társak. Ezt már megtanultuk az igéből. Ha jó karizmatikus gyülekezetekben járt, ezt megvalod, vagy 15-szer egy alkalmon. Szóval a lényeg az, hogy a barátságnak az egy olyan dolog, hogy az két ember közösségös kapcsolatán alapul. És ha arról van szó, hogy Jézus mit tett a te meg az ő barátságaért, akkor a jó válasz, hogy kb. Mindent is. Hogy ő mindent megtett azért, hogy neked a barátod lehessen. Hogy közel kerüljön hozzád. Hogy átéld azt a szeretet, ami ő benne van, ami az életét se sajnálta, érted? Ami azt mondta, hogy oké, ha ez kell, akkor, hogy a barátom legyél, akkor meghalok, érted? Sőt, másról azt mondjuk, hogy még az ellenségért is meghalnak, ugye? Mert egy csomó nem fogadják el, és tagadják őt, átkozzák őt, haragszanak rá. De akik ezt megértik, hogy Jézus meghalt értük, azokban történik valami. Micsoda? Az, hogy viszonozni akarják ezt a barátságot. És hogy egyetlen embernek az áldozata, micsoda megváltás, micsoda új perspektívát hozott az egész világnak, igaz? De csak gondoljunk magunkra, legyünk kicsit önzők, hogy neked mit hozott ez az áldozat, Jézus áldozata. Nekem kb. Mindent is kimerem mondani, hogy nem hiszem, hogy élnék, vagy hogy itt biztos nem állnék, de hogy nem is élnék Jézus áldozata nélkül. A kérdés csak az, és ez egy fontos kérdés, hogy nekünk kell-e áldozatokat hoznunk az életbe. Nem csak Jézusért, úgy általában kell-e áldozatokat hoznunk az életbe. A szeretet követele áldozatokat. Van, aki bólogat, van, aki nem mer semmit csinálni. Aki Hypergrace Judy-ből jött, az azt mondja, hogy nem. De kell. Nézzétek meg, hogy a legértékesebb szeretett kapcsolatok mindig valahol egy áldozatot követelnek. Kik itt a szülők köztünk? Én szülő vagyok. Szuper. Hát akkor nem fogok idegen dolgokat mondani. Biztos a ti gyereketek, amikor pici baba volt, akkor az egész éjszakát végül aludta, igaz? Abszolút jó gyerek volt. Megvárta, még te felébredsz, rád mosolygott. Megvárta, hogy megiszod a kávédat. Mit tudom én, megetetted, utána jelezte, hogy kakilni kell, nekem még a pelenkát se lehet cserélni rajta, nem? Így történt. Tessék? Vagy nem? Szóval részben van, amikor nagyobbak lettek, igaz? Szóval nálunk nem így volt, ennek nem voltak ilyen rendes gyerekeink, de nincsenek itt az émelek beszélni erről egy nyíltan. Szóval a lényeg az, hogy nálunk a gyerekek többször felébredtek éjszaka, fájt a hasuk, nem úgy aludtak el, nem akkor, amikor mi szerettük volna, most így van egyébként. Szóval a lényeg az, hogy amik kicsik voltak, gyakran bekakiltak, pelenkát kellett cserélni. Egyszer volt olyan, hogy Erika először rám hagyta a sárit, még jó, hogy ezt nem fogja megnézni. A lényeg az, hogy egyből megtisztelt azzal, hogy iszonyatosan összeszarta a pelenkát, mert bocsánat, így azt szólt, de tehát olyan szinten, hogy mindenhol a gyerek olyan volt, és egy apának ennél nincs nagyobb élmény, mint hogy egyből egy ilyen dologgal találkozik, úgyhogy hát én nem volt egyszerű ez a művelet, amíg ezt kicseréltem. A lényeg az, hogy részemről ez egy áldozat volt, de nem volt nehéz, mert fontosabb volt az, hogy a kis fenekét ne marja ki, meg hogy tiszta legyen a gyerek, mint az, hogy most én hányakszor akarok hányni a menet közbe. Igaz? És egy csomó ilyen dolgot mondhatnánk, és szerintem a szülő-gyerek kapcsolatnál nem nagyon van mélyebb olyan kapcsolat, ami szeretetről szólhatna. Ezért is jelentkezik be így Isten, hogy én vagyok a ti atyátok. Mert ezzel mutatja be, hogy ő mennyire közel áll hozzánk, hogy mennyire szeret minket. Hogy mennyire érted dobog a szíve, meg én értem. És tudjátok, Isten se fogja azt mondani, hogy hányszor szartad össze magadat. Mert őszintén szólva a bűne inkább olyanak Istennek, mint amikor én betelenkáztam a gyereket, vagy mi inkább rosszabbak. De a lényeg az, amiről szeretnék beszélni nektek, az, hogy a szülő-gyerek kapcsolat hihetetlen mennyiségű áldozatokkal jár. Nagyon sokszor idegrendszerünket feszegeti a gyereknevelés. Nekem a két nagyobb már tini, nagyon cukik, de tinik. Istenem, elég kalandos lett. Mindig mondták, hogy majd a tini leszel, akkor megtudod. Vagy a tini, ők tinik lesznek, akkor majd megtudod. És mondtam, hogy biztos megtudom. Hát megtudtam. És vannak szülők, akik lett még előtt állnak a tinikornak, vannak, akik néha becsökkentek a gyerekek, igaz, Kolos? Nem tudom, miért látom rajtad, hogy te érted, miről beszélek. Szóval a lényeg az, hogy az ember akkor jön rá, hogy hát akkor inkább már jobb volt, amikor bekakilt, és tisztába kellett rakni, mert egyszerűbb volt, mint hogy az agyát kell ilyen tisztába rakni a gyereknek, mert elöntötte éppen az, ami eddig a pelenkájában volt, a fejét belülről, a gondolatait. És egyszerűen azt már nehezebb letisztítani. De a lelkednek legalább olyan büdös. És tudjátok, én azt gondolom, hogy egyszerűen az egész élet arról szól, hogy áldozatokat kell hozni azért, amit szeretünk, amit fontosnak tartunk. És hogyha nem tudsz áldozatot hozni a fontos dolgokért, ha nem akarsz fizetni azokért a dolgokért, amik értéket képviselnek, akkor nem fogsz benne örömet találni. Ez olyan, hogy aki nem neveli a gyerekét normálisan, fennő egy gyerek úgyis, ha nem nevelik. Én elég sok olyan gyerek van körülöttünk ott a gyülekezet környékén, vagy nem a gyülekezetbe, de mondj, mert ott a szülők oda figyelnek a gyerekekre, akik nem figyelnek oda a szülők. Oké, adnak neki enni, oké, mit tudom én, néha megverik, mert úgy gondolják, ez is része az a gyereknevelésnek, meg sok mindent csinálnak velük, de meg nagyon módon szeretik, de nem nevelik őket. És a neveletlen gyerekekből meg általában, hát hogy mondjam, nagyon nehezen lesznek normális felnőttek. És felnőnek, és azt veszik észre, hogy mit tudom én, 16 éves koruk lettek hetedikesek, és akkor az előttük áll az egész élet, és akkor azt mondják nekik, hogy szevasz, most már nem kell iskolába járnod, és akkor mit tudom, egy csomó gyereknél az nem tud érvényesülni, az egész életében küszködik, mindenhol kihasználják, mindenhol legalja munkát fogja kapni, mert semmihez nem ért, semmilyen végzettsége nincs neki, és ennek az a következménye, hogy könnyű volt a gyerek mellett lenni valamilyen szempontból, mert nem kellett időt, energiát vele foglalkozni, nem kellett leülni vele tanulni, nem kellett, mit tudom én, rászólni, amikor rosszalkodott, nem kellett vele semmit csinálni, úgy felnőtt, az kész. Csak a gyerekből nem lett semmi, mert nem rakták bele azt az áldozatot, amit bele kellett volna rakni. Úgy érted, mire szól beszélek most neked? És sokszor a keresztény életünk is így megy el mellettünk. És ahogy ezen gondolkodtam, megint egy ige jött, mert én már csak ilyen Bibliában gondolkodós vagyok. Úgyhogy megint egy bibliai ige jött így a szemem elé. Ez a Pál levele a korintusziaknak, az 1 Korintus 9. 19. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek a szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyan lettem, mint a zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat a törvény uralma alatt lévőknek, mint a törvény uralma lévő, pedig én magam nem vagyok törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt lévőket. A törvény nélkülieknek olyan lettem, mint aki törvény nélküli, pedig nem vagyok törvény nélküli, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek minden élettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindez pedig az evangéliumot teszem, hogy én is részes társa leszek abban, vagy legyek abban. Ez jó dolog, nem? Mert hogy amíg a gyerekeinkért kell áldozatot hozni, addig azt mondjuk, hogy oké, hát nyilván a gyerekem. Szeretem, húsom, vérem, csontom, belőlem van. Hát hogy ne szeretném? Kisbaba kora óta mellettem áll, tehát kötődök hozzá. De egy idegen. Egy idegenért tudunk-e áldozatot hozni? Ugye? Én azt gondolom, hogy a furcsa helyzet az, hogy néha az emberek idegenekért jobban hoznak áldozatot, mint a saját családtagjaikért. Nem olyan régen volt egy olyan eset, hogy valaki odajött hozzám, és azt mondta, hogy segíteni kéne valakinek. És akkor elmondta, hogy milyen helyzetben van. És én ismerem a családját. És egy közeli rokona ugyanolyan rossz helyzetben van, mint az, akinek segíteni akart. És mondom neki, hogy miért nem azon segítesz? Hát ott van a testvéred konkrétan, aki ugyanígy, hát az nem, hát az mindig csak izé, meg minden. Mondom, figyelj már, mondom, én értelek téged, hogy te most úgy azt mondtad, hogy nem méltó a testvéred erre, hogy segítsél. Egy vadidegen, meg akik az internetről olvastál, hogy ez meg ez van, azon meg segíteni akarsz. Mondom, hogy van ez? És akkor mindjárt elkezdte ráfogni az Isten, hogy az Isten indította a szívét. És mondtam, hogy figyelj, az a baj ezzel az egésszel, hogy te most tőlem kérsz, hogy én hozzak áldozatot, meg mások, hogy hozzák ezt a cuccot össze, amit te akarsz adományozni, hogy te jó embernek érezzed magadat. De te ebbe semmit nem akarsz belerakni. Ezen kívül, mint hogy itt most beszélgetünk. Az illet egy picit megsértődött, láttam rajta, és én mondtam neki, hogy figyelj, menj el, kérlek, és nézd meg a testvéredet, hogy mi van vele. Ha neki kér segítséget, fogok segíteni. Mert mondom, mindenkinek a saját házak körül kell először rendet rakni. És nagyon sok emberrel találkozok, aki az idegeneket jobban tudja szeretni, mint a sajátjait. És ez nem jó. Erre nagyon figyelj oda, kérlek, hogy ez ne így legyen a te életedben. Nem tudom, miért hozta fel ezt az Isten most így bennem, de ez egy fontos dolog. A lényeg az benne, hogy Pál azt mondja, hogy mindenkinek minden élettem. És most mondhatnánk, hogy akkor Pál egy nagy színjátszó volt, hogy mindenkinek eljátszotta azt, amit el kellett, hogy játszon. Nyilván nem erről szól ez az ige. Hanem az, hogy el tudta érezni azt az állapotot, amiben a másik ember van. Ezt hívják empátriának egyébként. És hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez tulajdonképpen egyféle krisztusi empátria, amiről beszél. És ez egy fontos dolog, hogy amikor mi áldozat akarunk hozni valakiért, akkor olyan áldozatot hozzunk, amire neki szüksége van. Ugye ez furcsa, amit most mondok. Sokszor, ha látunk egy szegény embert, akkor azt gondoljuk, az a megoldás, a kezében nyalunk egy 5000 forintos. Ez egy rapid, gyors megoldás, és tényleg az ember elmegy, azt nem mondom, mit vesz rajta, de mondjuk valamit segít az ő helyzetén, jobban érzi magát egy darabig, az 5000 forintot elfogy. De ha igazán mélyen akarunk segíteni valakinek, akkor leülünk mellé, és megkérdezzük, hogy mi van veled. És szerintem az a jó, hogyha amikor segítünk, akkor ne ilyen rapid módon akarjunk segíteni embereken, sok emberen rapid módon, hanem inkább kevés emberen próbáljunk meg segíteni, de igazán. Tehát az áldozatot hozol, akkor én arra kérlek téged, hogy ne ilyen rapid áldozat legyen. Néha szükség van ilyenre, és ne érjétsek ebbe félre, meg vezessen ebbe benneteket az Úr, de nagyon, ha igazán valamit adni akarsz valakinek, akkor az sok ideig tart általában. És tudom azt, hogy az idő a legnagyobb áldozat manapság sokszor, hogy időt adni valamire. És ha már itt tartunk, akkor Istennek szüksége van a mi áldozatainkra. Mindenki azt mondja, hogy nem. Hát, hagyj szomorítsalak el benneteket, de. Mert nem arra van szüksége, tehát attól nem fog téged jobban szeretni, hogy áldozatot hozol Istenért. És a megváltáshoz már semmit nem tudsz hozzátenni, mert a megváltás tökéletesen megtörtént. Ez igaz. Ez így, hogy van igaz. De szerinted Jézus kin keresztül tud ma működni? Koloson tud? Rajtad ki? Veletek mi a pálya? Szóval Jézus ma a keresztényeken keresztül működik ebben a világban. Értitek? Tehát, az, amit Jézus csinálna ma, az kinek kell megcsinálni? A pásztornak. Nekik. Neked. Oké. Okay. Szóval Jézus nem fogja tudni máshogy megcsinálni, bármilyen furcsa, csak rajtad keresztül, amit eltervezett. És azt, amit ő eltervez, Jézusnak a hozzáállását, viselkedését, működési módját ismerve, az el kell, hogy szomorítsalak, de áldozattal jár. És azt szoktam mondani, hogy az, hogy mennyire tud működni rajtad keresztül Jézus, az attól függ, hogy te mennyi áldozatot tudsz hordozni Jézusért. Hogy mennyi áldozatot tudsz fölvállalni érte. Mikor fogod azt mondani, na ez már azért túl sok. És akkor Jézus azt mondja, jó, túl sok, akkor hagyjál békén. Nem ez fogja, csak nyugodj meg. De nem azon működik sokszor az ajándék valakiben, mert Isten azt mondta, hogy nagy ajándék, kis ajándék, nagy ajándék, ilyen milliméteres ajándék, érted, és akkor így osztogatta az ajándékokat, és akkor mit tudom én, hanem ez attól függ, hogy te hogyan állsz hozzá az élethez, hogy mi tud belőled kijönni, érted? Hogy mennyi áldozatotokat tudsz hozni azért, hogy valaki legyen belőled. És én azt gondolom, hogy nagyon sokszor az utolsó padsorokban ülnek olyan emberek, akik azt gondolják, hogy nekik nincsen ajándékuk, és ezért nem, azért ülnek leghátul. De a lényeg ebbe az egész dologba az, hogy a valóság ezzel szemben az, hogy azért, mert lenézik az Isten ajándékát magukba egyrészt, és nem akarnak áldozatot hozni Jézusért. Hogy nem akarnak semmit tenni Jézusért. De emlékeztek a gyerekneveléses példára, amit hoztam nektek? Hogy aki neveli a gyerekét, azt gondolom, hogy ha egy közepesen tehetséges gyerek bekerül egy olyan családba, ahol foglalkoznak vele, egész magasra tud menni, igaz? De egy közepesen tehetséges gyerek bekerül egy olyan családba, ugye, amiről beszéltem, hogy nem foglalkoznak, nem érdekli őket a gyerek, igazából nem nevelik, akkor abból kb. Semmi se lesz 16 évesen, megreked a 7. osztályba. Ugyanaz a gyerek. Az Isten kapcsolatunk ugyanilyen, bármilyen furcsa is. Hogyha leteszünk valamit az Istennek, hogyha hiszük azt, hogy Isten tud minket használni, hogyha én akarom az Urat szolgálni, hogyha én képes vagyok áldozatokat hozni Istenért, akkor Isten nagyon sokat tud kihozni belőled. Én ezt magam példájára tudom mondani nektek. Nézzétek, én olyan negatív forból indultam az egész életemben, amit már egyszer elmondtam itt nektek. Nem fogom még egyszer, aki nem hallotta, az nem tudom, meg tudja nézni, de persze csak ha érdekli. De a lényeg az, hogy nagyon-nagyon sok minden volt, amire azt láthatatlanul mondani, hogy na ebből semmi se lesz. És valahogy egyszerűen azt, amikor beleszerettem Jézusba, akkor semmi sem volt drága. És ezt látom Pálnál is, hogy nem volt neki semmi drága. Ezért mondja az egyik helyen az igében, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás meg nyeresség. Mert letette az életét valóban Isten elé, és azt mondta, hogy itt az áldozat, amit adok neked. Azért, mert ennyire szeretlek. De amikor elvettem a feleségemet, egy nagyon jó döntés volt, de neki is egy áldozat volt, meg valahol nekem is egy áldozat volt. Mert igaz, hogy rengeteget nyertünk ezzel, sokkal többet szerintem, mint amit veszítettünk, de akkor is. De sok férfi nem akarja vagy nő feladni azt, amit mondjuk a házasságban fel kell adni. Ezért nem működnek sokszor a házasságok. És akkor kimondtuk, hogy igen, ez így lesz, hűségesek leszünk egymáshoz, odafigyelünk a másikra, időt adunk a másiknak, és csomó dolgot megfogadsz ilyenkor, igaz? Hűség, betegségben, mit tudom én, mindenben ott leszel mellette. Szóval érted, miről beszélek. És én azt gondolom, hogy az ember, amikor hallgatná a házassági esküt, akkor az néha azt mondani, hogy hú, mennyi áldozatot kell hozni érte. De hogyha a másik ember értékesebb neked, mint az áldozatok, sokkal, mármint nekem sokkal értékesebb, akkor nem probléma ez. Hogy a gyerekért nem probléma, Isten, a feleségemért sem probléma, és hagyd mondjam, hogy Isten is szabad, hogy probléma legyen áldozatot hozni. És Pál mond egy nagyon érdekes dolgot, azt mondja, hogy ezt mindet azért teszi, hogy részese legyen az evangéliumnak. Az evangélium szó mit jelent? Örömhír. Az örömhírnek. Részese legyek az örömhírnek. Sokszor ezt az emberek úgy értik ezt az igét, hogy ez azt jelenti, hogy azért teszem, hogy üdvözüljek. Azért nem kell tenned, mert az már megtörtént. Azt megkaptad, az kegyelem, az ott van. Elfogadtad Jézust, befogadtad Jézust, hiszed Jézust, éled Jézust, akkor üdvözülni fogsz. Mert akik befogadnak engem, ugye mondja, hogy hatalmat adok arra, hogy Isten fiai legyenek, rövidre fogva. De. A házasság is, ahogy állandóan az ember idézőben, jó értelemben áldozatot hoz benne, és ez egy jó áldozat. Érted? Ez egy örömteli áldozat. Nem az, hogy jaj, ma megint az kecs. Ilyen is van néha. Én nem mondom, hogy nem. Erika részéről is van ilyen, tudom. De a szeretetünk egymás felé sokkal jobban fölülírja azt, mint ami az áldozat, amit kér, értitek? És jó megtenni, mert örömet látok az arcán. Bármit is. És szerintem ez nagyon, de még jobban így kell, hogy működjön az Istennel. Hogy amikor az evangéliumról beszélünk, az örömhírről, akkor tud az örömhír örömet hozni neked, örömet adni neked, hogyha te beletetted azt, amit neked bele kellett tenni. Másképp a kereszténység egy foghúzás. Ha megint mit csináltam? És akkor állandóan vádolja magát az ember, állandóan, mit tudom én, az történik veled, hogy érzed, hogy kevés vagy, érzed, hogy nem tettél annyit tiszt Istenért, amit kellett volna, meg így mondják azt, hogy mit kéne csinálni, hogy mondják, hogy adakozni kéne, hogy Istenem, már megint a pénzemet akarják. Megmondták a többiek is, hogy a gyülekezetek csak a pénzünket akarják elszedni, ezek a szekták már csak ilyenek. Biztos hallottad a családodba ezt már. De ha nem, akkor jó családod van. Azért én találkozok ilyenekkel elég rendesen. Szóval a lényeg az, hogy egyszerűen azt gondolom, amikor Isten így ott van az életünkben, és bejön az életünkbe, akkor, és érezzük az ő örömét, az ő szeretetét, akkor egyszerűen megadjuk, ami az Úrnak van, amit az Úrnak kell, ami az Úrért jó tenni. De manapság a gyülekezetekben is az van, hogy csomószor online gyülik vannak. Persze van olyan, aki nem tud eljönni, nem értsetek félre ebbe, mert mit tudom, beteg, vagy mit tudom én, akármi. De az, hogy soha nem akarott lenni, az nagyon nem jó. Az nem, hogy áldozat kéne, hogy legyen, hanem annak, ott valami abban van megromolva, aki nem akar ott lenni a gyülekezeti alkalmakon folyamatosan. Manapság tudtátok azt, hogy a kereszténységnek, a megtért kereszténységnek több mint az 50%-a Magyarországon nem jár gyülekezetekbe. Több mint az 50%-a. Mert besokaltak dolgokba, mert kiakadtak dolgokon, mert megbántották őket, meg mit tudom én, az, hogy kinek a hibája, az tök mindegy, most nem akarok ezzel foglalkozni. Ez nem az a tanítás. De ilyen megtörténhet. Ez kb. Amit azt mondanám az Erikának, hogy a feleségem marad, de nem megyek többet haza. Hát nem biztos, hogy a feleségem maradna. És meg is érteném. Mert egyszerűen valahogy már úgy vagyunk vele, hogy minden lecserélhető, minden kicserélhető. Amikor elromlik a tévénk, akkor nem azon gondolok, hogy elviszik a tévészerelőhöz, hanem elmegyünk, veszünk egy újat, eleve úgy is gyártják, hogy erre tanítanak minket, hogy azt már szerelni se érdemes. És egy csomó dolog egyszerűen azt sugallja, hogy elromlott, cseréld le. Ne javíts meg, cseréld le. Elromlott a feleséged, férjed, cseréld le. Van belásztik a piacon. És borzalom ez az egész. És az Istennél is valahogy úgy érezzük, hogy valami nem olyan, akkor lecseréljük. És jönnek az egyre jobban olyan tanítások, amik csak ígérnek, amik azt mondják, nagyon jó lesz, nagyon szuper lesz, meggyógyulsz, meg egészséges leszel, meg hipergazdag. És emberek, igen, ezt akarom. Mit kell érte? Semmit nem kell. Jó, azért picit kell fizetni. Mert azt azért ezt szeretik, mondjuk. Akkor lesz a hipergazdag, ha sokat adakozol. De Isten nem megvásárolni kell, és ezt szeretném nektek elmondani, hogy az áldozat nem Isten megvásárlása. Ez nem arról szól, hogy Istent kifizetjük. És akkor Isten azt mondja, áldozatot hozott, akkor nagyon megáldom. Nem. Az áldozat az tulajdonképpen az az út, amíg te eljutsz az áldásodba. Nem az áldás fizetsége, hanem út az áldáshoz. A kettő között különbség van. Hogy tudom ezt neked elmondani? Ha mondjuk azt mondanák neked, hogy van 5 kilométerre egy kupac arany, 10 kilométer egy kupac arany, 25 kilométer egy kupac arany, 100 kilométer egy kupac arany. És te döntöd el, hogy meddig mész el. Elég ennek, azt mondja, elmentem az 5 kilométereshez. Hát az annyi arany, hogy ez nekem bőven elég. Érted, mit mondok? Vagy mész tovább, és összeded minden aranyat, amit kirakott neked az Isten előre, hogy ezt megtaláld. De azért az 5 kilométert még csak legyalogoljuk, még a talán a 10-et is. A 25-nél azért már kicsit bajunk lenne. A 100-nál meg azt gondolom, hogy úgy lehet, hogy hátrafelé mennénk pókjárásba, vagy nem tudom, igazán már a végén a fáradtságtól. De én azt gondolom, hogy valahol az áldozat ez ilyen, értitek? Hogy mész és összeszeded azt, amit Isten elkészített neked. Ami előre elkészített számunkra az Úr. És azt gondolom, hogy az aranyat nyilván ne anyagi áldást élt, csak most hirtelen ez jutott az eszembe, hanem a te lelki boldogságod, örömödnek a dolgai, amiben megtalálod azt, amitől te fel tudsz szabadulni. És tudjátok, én azt látom, hogy nyilván ez nem arról szól, hogy akkor mindent félreteszel olyan szempontból, hogy a családod se fontos, meg a munkád se fontos, meg semmi se fontos, bár ilyen is előfordulhat néha, de ez nem szabad, hogy állandósuljon. De az Úr az első, akkor te tudsz áldozatot hozni Istenért, és az örömet fog okozni neked. Ezt megígérhetem. Mert rengetegszer láttam azt, hogy Isten ezt megadta nekünk. De mit tesz valójában Pál? Hogyan hozott ő áldozatot? Hogyan tudott ő olyan lenni, aki mindenkinek mindené lett? És ez egy jó követendő példa, én azt gondolom. Az egyik az, hogy ő hátralépett, hogy Isten előre léphessen. Tehát, hogy odaengedte Istent a frontvonalba. Odaengedte Istent, hogy ő megmutassa önmagát rajta keresztül. Hogy amikor találkoztak vele az erőtlenek, meg találkoztak vele a törvénykezők, akkor ne Pállal találkozzanak, hanem Jézussal találkozzanak. Jézus leült a kis székre, ugye Pál leült a kis székre, Jézus meg előre lépett, és megmutatta az utat ezeknek az embereknek. Ugye azt is mondja, egy másiként zsidónak zsidó voltam, görögnek görög voltam, és ugye elmondja, hogy mindenkinek az ott is minden életem, az másik helyen így beszél erről. És én hiszem, hogy ez úgy tudott megtörténni, hogy Jézus ment, lépett előre, ő meg hátra. Megértette az embereket. Értette azt, hogy kik felé szolgál. Értette azt, hogy kiknek beszél. És nem ugyanazt tolta, nem egy ilyen lélektelen evangéliumot, hanem meg, mindenkinek meg tudta mutatni azt. Ez úgy lehetett, hogy szenzitív személyiség volt az emberek felé, és Isten felé is. Hogy érezte az embereket. És tudjátok, erre nagyon, azért veszélyes, mert amikor te szenzitív vagy, érzékeny vagy, akkor nagyon könnyen meg akarnak téged bántani. És azt szoktam mondani, hogy érzem az embereket, de páncél van előttem. A hitnek a páncélja. És azt tudod, mit csinál? Az embert áthozza rajta, a sértéseket meg megfogja. Így tudsz megmaradni érzékeny embernek ebben a világban. Hogy egyszerre vagy érzékeny, lágyszívű, mint Jézus, és mint Pál is. És az áldozatokkal jár, mert nyilván akkor majd jönni fognak azok, hogy az ördög a nyilait ki akar jelenni rád, de ott van előtted a hit páncélja, ami megfogja ezeket a nyilakat, amik nem tudnak elérni célt, és nem tudnak a puha húsodba belefúrodni, mert a kemény páncél megfogja. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy érteni egyszerre ezt, hogy amikor áldozatot hozunk, akkor nyilván kiszolgáltatjuk magunkat. És tudjátok, kik rúgnak veled a legnagyobbat sokszor? Na kik? Tessék? Akik közel vannak hozzád, így van. És az, amikor a szeretetről beszélünk, azt nem lehet így szeretni, hogy jó vagy te ott. Hát onnan rúgdoshatsz, te úgy szerzél. Érted? Ilyen árnyékú boxolás maximum, amit csinálsz. De ha közel megyek valakihez, az tényleg belém tud rúgni. És kiteszem magam annak a veszélynek, hogy megtegye valaki. De az igazság ezzel kapcsolatban, hogy ott van előtted a hitnek a páncélja, akkor megvéd téged ebbe a dologba. És nem azt fogod érezni, hogy jaj, de fájni fog, de azt fogod érezni, hogy oké, megtették Jézussal is. Velem is megteszik, megígért, hogy így lesz. De ez az áldozat, ez nem sok azért, amit Jézus tett értem, és nem sok azért, hogy némelyeket megnyerjek. Mert annál nincsen nagyobb dolog, mint hogy embereket megmentsünk a pokolból. De ez csak úgy lehet, hogyha mindenkinek mindené válsz, és ezek közel engedsz magad az embereket, úgy, hogy beléd is tudnak rúgni. Tehát ez áldozatokkal jár. Nincs más út. Értitek? Nincs más út. Csak a tanítványozás, ami a közelengedésre szól, de ez is egy másik tanítás. Ugye Jézusnál olvasunk egy nagyon-nagyon érdekes gondolatot. Az az, hogy szolgai formát vett föl. Ugye? Ismeritek ezt az igét. Hogy szolgai formát vett fel. És nem te tekintete zsákmánynak az, hogy az Istennel egyenlő. És tudjátok, nekünk is nagyon fontos, hogy szolgai formát vegyünk föl. Hogy amikor szolgálunk, akkor ne felülről szolgáljunk az embereknek, mint ott a sarkokból szoktak lenni bizonyos templomokba a szószékek, vagy az oltár, ami elérhetetlen. Akkor kijönnek a Batmanek a izével, a füstölő redikullel, és mit tudom én, ott fennállnak a szószéken, és akkor mindenki felett állnak. Még a 20. század elején háttal prédikáltak, hogy még csak nézzenek szembe az emberekkel. Na, Isten nem ezt akarja. Egyrészt ő szembe akar nézni, másrészt olyan szolgálókat akar, olyan embereket akar, akik közel vannak Isten népéhez. És egymáshoz is, és szolgálnak egymás felé, nem pedig észt osztanak. És szerintem ez nagyon fontos az áldozathozatalnál, hogy a pozíciódnál fogva megtehetnéd, te soha nem teszed meg. Mert Jézus se tette meg. Az Isten fia együtt ette a sült marha lábszárat a tanítványokkal. Én így képzelem el Jézust. De ott törgették a kenyeret, egymásnak adogatták, ugye mindig megtört a kenyeret szokása szerint, ezt tudjuk, hogy csinálta. És osztogatta, és egymásnak adogatták, közben, mit tudom én, Péter megtölt emelte a kolbászt, ami nem disznóból volt természetesen. Tehát, hogy a lényeg az, hogy érted, és ott ült velük az Isten fia, úgy, mint a többiek. Én ezt látom a szolgai formának, hogy ő ezt így csinálta. Aztán közben kicsit hajléktalan is volt néha, Ugye a rókáknak volt barlangja, a madaraknak volt fészke, az Isten fiának nem volt hova lehajtani a fejét, és megcsinálta, mert szeretett téged meg engem. Szolgai formát vett föl, és mi tudunk szolgai formát fölvenni. Annyira fontos ez, hogy a szolga azért dolgozik, hogy az urainak jobb legyen. És ha te szolga vagy, akkor a többiek az urak, és akkor tudod nekik átadni azt tulajdonképpen, ami nekik fontos, az Isten evangéliumát. Még akkor is, hogyha ezért mondjuk peréd rúgnak. Nem baj az, érted? Nem baj az, ha megteszik. Hidd el nekem, hogy az végül, ami pillanatnyi szenvedésünk, nagy áldást fog hozni. Ez meg van ígérve, de már itt érzem nagyon sokszor ezt a dolgot. Csak egy utolsóig eztán befejezem, nem akarom húzni az időt, most tudom, mennyire beszélek. Például beszélek 17-17, mindig szeret a